No, köszöntök akkor én is mindenkit a 8. Sünet nyílt nap alkalmával. Én Timár Zsolt vagyok, és ahogy János bemutatta már, az én diám a változások a Sünet szűrési szabályokban témakörben fog megtörténni egy rövid 10-15 perces előadás keretében. Itt amiről szó lesz, egy pillanat, azok a következők, tehát a tartalom egyzék szerint először ugye bemutatjuk akkor a jelenlegi szűrést, ami egyébként ez a context-based access control lesz, ennek a bemutatása és működése. Ezután fog a következő témakör bemutatásra kerülni, ez a zónalapú tűzfalak, ez fogja majd kiváltani a context-based access control-t. Nyilván a kettő között nekünk valamilyen formában majd meg kell teremteni azt az interfészt, ami ugye átemeli az adatbázisból, a régi adatbázisból az új adatbázisba, és hogy ez szerint a zóna alapú tűzfal is tudja majd értelmezni a későbbiekben. Ezzel kapcsolatban lehet, hogy majd fognak felmerülni apró problémák, de ez inkább csak a 1-2% az egész súlynetnek. Ezzel kapcsolatban lesz ugye a hogyan tovább, illetve a kérdések, hogyha majd valakinek lesz az előadás végén, akkor azt megvárjuk, illetve meghallgatjuk. Jelenleg ugye úgy van ez a tűzfalazás megoldva a Sunet, illetve a könyvtáraknál megoldva, hogy az internetfelül ugye alapértelmezetten csak bizonyos portok vannak nyitva, minden más zárva van. Itt azt kell elképzelni, hogy a routerben van 3, illetve 4 switched virtual interface, amelyiknél befelé vannak a szűrések. Itt ez azért fontos, mert a dashboardban lehet ezeket majd állítgatni, és általában elő szokott fordulni olyan probléma, hogy a végpontok rosszul állítják be a tűzfal szabályokat, ezért panaszkodnak is, hogy nem működik, hát persze, hogy nem működik, hogyha nem jó. Itt annyit érdemes még megemlíteni, hogy Cisco ACI logikát használ ez a dashboard, és ott el szokták téveszteni, hogy megadják a forrás IP-t, forrásportot, cél IP-t, célportot. Ugye, hogyha forrásportot adnak meg, akkor az eléggé esélytelen, hogy pont azt a random portot adja majd meg a felhasználó, amit a gép is majd egyébként használni szeretne. Illetve elő szoktak még fordulni olyanok is, hogy nem jó zónára, idézőjelben zónára adják meg ezeket a szabályokat. Ezeket ezért fontos elmondani. A belső hálózatokon jelenleg alapértelmezetten pár dolog van tiltva. Ezek kint vannak egyébként a sunet.nif.hu/tűzfal weboldalon is, hogy miket tiltunk hálózaton belül. Ezeken kívül minden más engedélyezve van. Jelenleg, ahogy említettem korábban, ez a context-based access control, ami ott látszik alul, az van lefejlesztve a Cisco routerekben, mind a 11-esekben, mind pedig az újabb típusú 892 FSP típusokban, illetve amit most a Cisco támogat, az pedig a zóna alapú tűzfal, ahogy ott lent is látszik. Beszéljünk egy kicsit akkor erről a context-based access controlról. Ennek a tűzfalnak a hátrány, hogy a Cisco már nem támogatja. Nem minden protokollt, illetve parancsot támogat. Itt például volt egy végpont, ahol a start TLS-sel voltak gondok, és ez csak akkor működött, hogyha mi kikapcsoltuk ezt a tűzfalat. Tehát itt is megbukott a dolog, illetve ott is, hogy ugye az IP6-ot, ha jól emlékszem, akkor nem támogatja sem a 11-es talán, illetve ez az Access, ez a context-based sem. Előnyei viszont, hogy könnyen átlátható és kezelhető, ez ugye általában az operátorok számára értendő, illetve hogy a régebb típusú iOS verziókon is implementálható, ami ugye a Cisco 17.11-es, ez a kettő, ugye 17.11-es, illetve a 892 FSP van jelenleg az intézményekben, illetve néhány helyen 871-es is a sávszélesség bővítések miatt. Itt ami ehhez a tűzfalazáshoz szükséges, azok a szűrést végző ACL-ek. A routerekben van egy IP inspect name, tűzfal neve, illetve a protokoll, hogy milyen protokollokat szeretnénk a tűzfallal inspektálni. Ez egy globális parancs, illetve az IP inspect name tűzfal neve, tehát az irányok, hogy milyen irányba szűrünk az interfészen, illetve az access groupok, azok pedig a szűrő listák, azokat is az interfészre fel lehet venni. Nekünk az in van, tehát mi befelé szűrünk, ha jól tudom, minden interfészen. Akkor ugye a tűzfalazás nem tudom, hogy mennyire ismerős, itt ugye session alapú az egész, tehát az IP inspect parancs miatt a router session táblát tart karban, és emiatt akkor is visszaenged egy olyan csomagot, amire egyébként a befelé lévő ACL egy az egybe eldobná, hogyha, bocsánat, belekeveredtem, tehát hogyha akkor is beenged egy csomagot, hogyha a befelé szűrő ACL-nél az van, hogy deny IP any, akkor is visszaengedi, mert a session tábla ezt így érzékeli, és azonnal meg is fordítja ugye a forrás, illetve a cél IP-t, és automatikusan beengedi ezeket a forgalmakat.
A válaszokat,
így van. Tehát, hogyha külső kérés a kezdeményezés, és úgy menne befelé, akkor azt nem fogja nyilván beengedni, csak a belső kérésre érkező választ engedi vissza. Ez a lényeg ennek a session táblának. Igen, itt van ez, amiről korábban beszéltem, tehát az interfészeken lévő szűrőlistákkal lehet azt szabályozni, hogy a router mit kezdeni a csomagokkal, és itt van az, amit korábban is mondtam szintén, hogy a belső hálózaton ugye alapértelmezetten csak bizonyos portok vannak zárva, minden nyitva van, minden más nyitva van, így ezeken a helyeken, ha jól tudom, ez 3 darab, tehát a publikus, a privát és a védett szegmens, ott további tiltások felvételének van értelme, illetve az internet minden port zárva van, kivétel a 2580-as és a 443-as alapértelmezetten, itt pedig további portok nyitására van lehetőség, erre van például a dashboard felület, ahol ezeket gyönyörű szépen meg lehet valósítani. És térjünk akkor át a zóna alapú tűzfalakra. Itt ez egy Cisco által már támogatott és ajánlott tűzfalazási rendszer, ez az előnye, illetve sokkal több protokollt, parancsot képes kezelni, mint az elődje, illetve alkalmazás szinten is fog tudni szűrni. Ez tartozik az előnyei közé, azt mondjuk nem írtam bele, de nyilván több erőforrást is igényel, ezért a 11-es routereken nem igazán lehet megvalósítani, főleg azért, mert azokon csak 12-es iOS van, a 892 FSP routereken pedig már a 15-ös verzió van fent, és azokon már megvalósítható ez a zóna alapú tűzfalazás. Tehát hátrányai közé tartozik akkor ugye, hogy a 15-ös verziójához elérhető csak, bonyolultabb a különböző zónapárok miatt, és itt tényleg elég jól bele lehet bonyolódni, illetve sokkal nehezebb is átlátni, mint a context-based access control-t. Erről majd lesz egy kicsit kivesézettebb leírás is. Itt ehhez szükséges zóna, zónapár, class map policy, map service policy és ACL. Tehát látható, hogy sokkal több, mindjárt mutatom a különbségeket, itt visszább vannak, vagy előrébb vannak. Így néz ki egy context-based access control konfigurációs minta. Itt vannak ezek a részek, ami globális parancsok. Itt lehet látni, hogy milyen inspektáló protokollok vannak megadva. A különböző interfészek, itt ez a, például a publikus, privát és a védett, és azokon vannak ezek megadva. Itt az AC-leket azt nem vágtam bele, mert akkor még hónapig sem tudnánk ezt abba hagyni, mert elég hosszú az AC-lista. Itt látszik, hogy akkor lényegében ez egy ilyen egyszerűbb rendszer, de mégiscsak itt van itt az AC-l. Ez itt még folytatódna még legalább 2-3 dián keresztül olyan hosszú. Tehát ennyi az egész, hogy itt az AC-l, az hivatkozik az interfészre, illetve itt vannak ezek a tűzfal nevezetű inspektálók, és az meg hivatkozik még erre a protokoll listára. És majd, hogyha visszamegyünk a zóna alapú tűzfalhoz, akkor itt majd látszik, hogy azért nem lesz ilyen egyszerű. Ez egy ilyen móriczka rajz, ahol a leendő zónákat kívántuk reprezentáltatni. Itt annyi változás van az elkészítés után derült ki, hogy itt a privát és a wifi szegmens az egy zónába fog kerülni. Tehát ennyi lesz majd a különbség. Lesz akkor ugye, hogyha megnézzük, akkor leszámítva a privát és a wifi különbségét, illetve hogy az összefog olvadni egyé, így 4 zóna lesz, és a négy zónából hát legalább 6-8 zónapárt kell csinálni. Annyit kell tudni a zóna alapú tűzfalakról, hogy ez egyirányú kommunikációt kezdeményez. Tehát, hogyha van egy privát internet kapcsolatom, az nem jelenti azt, hogy az internet felől vissza is engedné, illetve nem pontosan, hogy visszaengedi, mert ez a lényeg a session alapú tűzfalazásnak. De hogyha nincsen külön zónapárom létrehozva két különböző zóna között, akkor nem fog menni a kommunikáció. Ez fontos lesz majd. Itt a zónáknak külön nevet kell majd adni, itt ahogy ugye látszik is, bármi olyan nevet lehet adni, aminek értelme van, és később az ember tudja majd, hogy mi is az a név, miért is azt adta neki. Ezek alapján lehet majd a zónákra hivatkozni. Itt, ahogy mondtam is, a zónapárok azért szükségesek, hogy bizonyos forrás zónából induló és bizonyos célzónába érkező csomagoknak különböző szabályokat lehessen meghatározni. Tehát meg lehet határozni zónán belül is, hogy ugyan mindegyik érje el az internetet, de egymást mégse. Tehát ezt is meg lehet valósítani ezzel a zónalapú tűzfalazással. Illetve... Jó, az utolsót akkor azt megbeszéltük. Különböző zónák között itt alapértelmezetten nincs engedélyezve a kommunikáció, amennyiben nincs policy konfigurálva az adott zónapárhoz. Hogyha van, akkor nyilván az adott policy lép életbe. Így van. Ha minden igaz, akkor a 15-ös iOS-ben is már úgy van megcsinálva a zónalapú tűzfal, hogy intra-zóna kommunikáció sincs külön engedélyezve, tehát azt is külön engedélyezni kell, hogyha jól tudom. Illetve, hogyha egy interfész meg egy másik interfész közötti kommunikációnál nem lép be a zóna alapú tűzfal, tehát nincs konfigurálva az interfésznél zóna, akkor ott a kommunikáció menni fog, de ez a SUNET-re nem érvényes. Itt mindegyik külön zónához lesz majd hozzárendelve. Itt felsoroltam ugye ezen a dián a zóna alapú tűzfalhoz szükséges alkotóelemeket. Vegyük először itt a class mapet. Ezzel lehet majd meghatározni, hogy mely csomagokat figyelje a router. Itt ez hivatkozhat ACR-re, hivatkozhat IPD-HCP, különböző QoS értékekre, bármire lényegében. Tehát az a lényeg, hogy ő mondja meg, hogy milyen csomagot figyeljen. A policy mappel meghatározható, hogy mi történjen azzal, amit a class map már megfigyelt. Itt a PESZ azt jelenti, hogy a forgalmat nem inspektálja, átengedi minden szó nélkül, és a későbbiekben nem fog róla állapottáblát karbantartani. Az inspekt, ami a SUNET-nél általában használva van, az az, hogy megvizsgálja a csomagot, és nyilván fog tartani egy session táblát az egészről, így fogja tudni figyelni a visszaérkező válaszokat is. Van a drop, az egyértelmű, az eldobja az egész forgalmat, illetve a logolás, az konkrétan kiírja, hogy melyik zónapárra, milyen forrás IP forrásportról, milyen CDP célportra történt egy olyan forgalom, amit ő eldobott. A service policy az pedig zónapár konfigurációs módban kiadható parancs, ő hivatkozik a policy mapra, és így jut érvényre lényegében az egész, illetve még annyi, hogy az interfészre is fel kell konfigurálni egy zónapárt, tehát meg kell neki mondani, hogy melyik zónának legyen a tagja. Akkor itt van a hogyan tovább. Tehát a korábbi tűzfal szabályok, amik megvannak az iskolában, azok nem fognak elveszni, átkonvertálásra kerülnek majd úgy, hogy a zónalapú tűzfal ezt később értelmezni fogja tudni. Itt Vágó Tibor kollégám fogja ezt a konvertálót megírni, és jelen állás szerint, ha jól számoltuk, akkor 4554 darab iskolában nincsen semmiféle extra tűzfal szabály, tehát azok minden további nélkül átalakíthatóak, mindenféle külső beavatkozás nélkül. 150 darab végpont esetében nincs értelme. Tehát 150 végpontnál lesz olyan, hogy vannak olyan szabályok, aminek nincs értelme, azok eldobásra kerülnek, illetve 148-nál lesz olyan, amit nem lehet egyértelműen átkonvertálni, mert vannak ilyen any típusú szavak is az ACL-ben, és nem feltétlenül lehet abból kideríteni, hogy melyik zóna lesz az a zóna, amelyikben ez a forgalom majd, amelyikbe ez a forgalom menni szeretne, úgyhogy itt lehet, hogy majd lesznek ilyen fennakadások. Tehát a lényeg az, hogy a jelenlegi tűzfajszabályok akkor nem fognak elveszni, átkonvertálásra kerülnek, és ugye pár darab lesz, ahol egyedileg kell majd ezeket kezelni. Itt, ahogy János kollégám is beszélt arról, lesz majd IPV6 is, nyilván ahhoz lehet majd IPV6-os tűzfalszabályokat is létrehozni, és emiatt, ugye mivel jelenleg nem lehet IPV6-ot konfigurálni semmilyen módban a SUNET dashboardon, ezért a SUNET dashboard is át fog alakulni, úgyhogy az IPV6-os tűzfalakat is tudja majd a későbbiek folyamán kezelni. Jó. Itt, ahogy mutattam korábban, így néz ki a Context-Based Access Control példa konfiguráció, és hogyha léptetünk egyet tovább, akkor itt van a zóna alapú tűzfal, ezek lesznek majd akkor implementálva a 892 FSP routerekbe. Itt látható az, hogy itt ezek a különböző class mapek, ezek csoportosítják azt, hogy milyen forgalom érdekel bennünket. Itt van, ahol ugye AC-lekre meccsel, van, ahol különböző protokollokra, ezek layer 7-es szűrésen mennek keresztül, ezek AC-lek, tehát layer 3, layer 4 lesz az a forgalom, amit ez a tűzfal majd kezelni fog. És még mindig nincs vége, itt mutatja ugye a policy map, ez mondja meg, hogy mi legyen majd azzal a forgalommal, amit a class map már összegyűjtött. Itt látszik, hogy akkor az elsőnél megvizsgálja, illetve a class default az azt jelenti, hogy minden olyan, amire egyik sor sem meccselt, az bele fog esni ebbe a class defaultba, és az el fogja dobni. Itt látszik a 4 zóna, ami létre lesz hozva a SUNET rendszeren belül. A world lesz az internet, a privát az a privát, protected a védett, a publikus pedig a publikus szegmens zónáit fogja jelenteni. Illetve itt vannak lent, de csak egy pár, ez nem a teljes konfiguráció, a zóna párok. Ebből is csak az első 3, hát legalább 6 lesz még. Én röviden ennyit szerettem volna elmondani. Van-e valakinek bármilyen kérdése ezzel a tűzfallal kapcsolatban? Figyelek.
Látszik, hogy mélységeiben ismered a tűzfalakat, és valószínűleg nem csak ezeket, hanem többet is. Most én nagy tudatlanságomról teszek, annak bizonyságot, én ebből egy szót nem értettem. Hogyha lefordítanád magyarra, hogy tulajdonképpen miért vannak ezek a tűzfalszabályok, és mi értelme van neki, tehát a gyakorlatilag behasználva, hogy úgy mondjam, mi az, amit szűrnek?
Ami miatt ez bevezetésre került, az az, hogy ugye a végpontoknál előfordult pár alkalommal, illetve több-kevesebb alkalommal, hogy botnet tagjai lettek, illetve hasonló ilyen ártalmas kódokat kezdtek el futtatni a számítógépek, és alapértelmezetten kerültek ezek így egy idő után bevezetésre, tehát ezért került bevezetésre először a Context-Based Access Control, tehát elkezdtek szűrni, és így minden olyan forgalom, amit a számítógépek ugye ártalmas módon futtattak volna, azt a tűzfal javarészt meg tudta fogni, és ezáltal a felhasználó csak annyit vesz észre, hogy nem olyan lassú már az internet, tehát normálisan tudnak dolgozni. És ezt szeretnénk kiváltani egy korszerűbb tűzfal rendszerrel.
De csak ezt szűrni a botneteket?
Hát lényegében bármilyen hozzáférés. Tehát a tűzfalazással sok mindent meg lehet valósítani, bármilyen hozzáférés.
Értem, akkor lefordítanám, hogy én a tűzfalból csak annyit értek, mint felhasznál, és ismét csak a tudatlanságomra hivatkozom, hogy vannak alkalmazás szintű szűrések, vannak IP szintű, weboldal szűrések, stb. Ezek nekem továbbra sem mondanak semmit. Tehát, hogy mivel tudnám én még fokozni a védelmemet, illetve mivel tudnám a engedélyezett kereteken belül lazítani ezen a védelmem. Nem tudom, értettem a kérdést. Tehát, hogy én részemünk felhasználnak, mik az előnyei, illetve a hátrányai ezeknek a pluszfal szabályoknak.
Jó. Akkor átadom a szót Mohácsi János kollégának.
Tehát mi értelme a tűzfalnak? Tehát az értelme, hogy megvédje a felhasználót. Tehát, és azoknak a felhasználóknak nyújtunk ezzel segítséget, akinek nincsen meg az a tapasztalata, hogy hogyan kell megvédeni. Tehát tulajdonképpen védelmet próbálunk biztosítani. nem muszáj ezt a védelmet használni, tehát lehet, ki lehet konfigurálni ezeket a dolgokat, de azért, hogy ne egy vírustenyészet legyen a Schulinet hálózati infrastruktúra, ezért vannak ezek a szabályok.
Próbálkoztam, gyakorlatilag mindegyik egységet vallottam, hogy lehetne központilag szűrni ezeket, mert a fizetős, illetve a hardware-es bluetooth szűrők sokkal hatékonyabbak, sőt, tapasztalatom szerint az a pár ingyenes szoftver, amit próbáltak, semmire se jó, hogy lehetne akkor a szűrési szabályokba megvenni ilyesmit is például.
Jó, akkor a peer-to-peer-ről egy gondolat. A peer-to-peer miről szól? Arról szól, hogy a két kommunikációs partner közvetlenül kommunikál, ez a peer-to-peer. A peer-to-peernak nagyon sokfajta megoldása van, tehát például a Skype, az egy peer-to-peer, a különböző VoIP protokollok, azok is peer-to-peer protokollok, a videokonferencia is peer-to-peer protokoll, tehát hogyha ezeket mind szűrni szeretnénk, persze lehet ezeket szűrni, de hát ez máshol vezet. Amiről te beszélsz, az egy egészen másik dolog, az arról szól, hogy bizonyos felhasználók nagy mennyiségű adatot töltenek le és töltenek föl. Ezt nem peer-to-peer szűréssel kell megvalósítani, hanem traffic accountinggal, és ezt ott helyben kell megnézni azt, hogy az adott megcímű gép, tehát ezt a switcheken kellene nyilván tartani, adott megcímű gép mekkora forgalmat bonyolít le. És ezek alapján lehetne a nagy forgalmat generáló gépeket, felhasználókat figyelmeztetni, hogy hát nem ezt kéne csinálni, nem megfelelő a használatuk. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy ezt ezen a szinten kell megvalósítani. Amit te mondtál, hogy hardveres peer-to-peer szűrés, úgy gondolom, hogy ez egyre inkább mondjuk azt, hogy bizonyos protokollokra hardveres megoldások alkalmasak lehetnek, de ott is az a probléma, hogy egyre újabb és újabb megoldásokat alkalmaznak a különböző szoftverek, titkosítást, HTTPS csatornát, stb. Tehát ettől pontosabban bármilyen forgalomtól be tud dugulni, hogyha nincsen rendelkezés, nincsen elegendő sávszélesség. Tehát, hogyha a sávszélesség elegendő, akkor tehát a normális munkához, akkor ott igazából helyileg kell ezt kezelni. Erre, hogyha érdekes, akkor erre fogok tudni küldeni egy előadás linket, amit itt a hegyi kollégium, egyetemi kollégiumban megvalósítottak, hogy hogyan, milyen megoldásokat alkalmaztak erre vonatkozólag. Hát erre szintén vannak mindenféle megoldások, tehát például a 802.1x-es azonosítás, tehát akkor ténylegesen a felhasználónak a felhasználó név jelszóval tud tulajdonképpen a hálózathoz hozzáférni, és akkor definiált, hogy melyik megcímhez tartozik, és hogyha megváltoztatta, akkor megváltoztatta, és akkor megy tovább utána. Igen, iszonyú bonyolultá teszi a dolgot, tehát ismerős a dolog.
DHCP snooping.
Igen. Elküldhetem akár mindenkinek, tehát el tudom küldeni a levelezési listára, tehát hogy
valakinek esetleg még? A UPC írni, ugye?
Ezt visszaveszem.
Igen. Lényegében a Wi-Fi router de megy. Két nap után lekapcsolva. Tehát utána nem
Igen, tehát ez egy nagyon fontos dolog, tehát ez egy kérdésként fölmerült, tehát erre mindenképpen kitértem volna a kérdés-válaszok szekcióba, de akkor most elmondom. Tehát a UPC által nyújtott szolgáltatást, amit mi igénybe veszünk, az nem tartalmazza ezt a Wi-Fi opciót. Telepítéskor lehet, hogy az úgy rajta van, de amikor a végső konfiguráció rákerül, akkor ez gyakorlatilag kikapcsolásra kerül. Bombázzuk a UPC-t, hogy legyen, hozzá tudjunk ehhez férni, de arra az volt a válasz, hogy erre nekik szolgáltatást, fejlesztést kell végezniük, és ez erre külön engedély kell külföldről, meg mit tudom, micsoda, úgyhogy egyelőre ez nem megvalósítható, de ez gyakorlatilag tényleg ez van, hogy azt a UPC-s modem, az ott van benne, tehát igazából lehetne használni. Ami fontos volna, hogy az ténylegesen egy menedzselt wifi legyen, tehát ne egy támadási vektort generáljon tulajdonképpen. Erre mi tettünk javaslatot a UPC-nek, hogy ezt tudjuk ilyen módon használni. Egyelőre várjuk a válaszokat, hogy erre hogy mennyiért, mikorra, hogyan lehet ezt megvalósítani.
Esetleg valaki másnak még? Jó, hogyha akkor nincs, akkor én köszönöm a figyelmet, és akkor átadom a szót Szabó Ferencnek, illetve Bajnok Kristóf kollégáminak.